a saját reprezentációra vonatkoznak. És ugye tudjuk azt, hogy minden kommunikatív aktusban borzasztó fontos része az, hogy a beszélő saját magát megjelenik, ugye bizonyos szeretni. Előtérbe tolja, másodszor egy háttérbe, utalja, stb. A negyedik csoportnak Hábert másnál nem tudjuk arra, hogy többféle beszélni. Ide tartozik a regulatívákat nevezni, amiket úgy definiál, hogy a mondatok gyakorlati használati értékére vonatkoznak, vagyis arra, hogy te mit csinálj. Vagyis a másiknak, a beszélőn, a hallgatónak a viselkedését próbálja regulálni. Ha most egy picit megpróbáljuk összehasonlítani azokkal a feltételekkel, azokkal a sikeresség feltételekkel, amikről beszélt az Ószín, akkor rögtön itt megtaláljuk őket. Tehát a konstatívák az igazságról, mint érvényességigényről beszélnek. A reprezentatívák az őszintességről. Én azt mondtam, hogy a saját magamat reprezentálom a hallgató előtt. A regulatívák a helyességről, arról tehát, hogy mit, hogy gondolom én, hogy neki viselkednie kell, mit csináljon ahhoz, hogy helyesen viselkedjen. Végül pedig ugye van még tulajdonképpen két csoport, ezek megint csak elhanyagolhatók a műszempontunkból. Egyébként intézmények beszélgatósok, ugyan mit csinálja Habermasokkal, olyan típusokkal, mint a házasságkötésnek a hajó elnevezése. Tehát azok tartoznak ide, ugye, amik nagyon szigorúan szabályozva vannak, és nem csinálnak meg, mint egy procedúrát előre visznek. És vannak az operatívák, a utolsó csoportban, ami aztán nyelvi formát, és tényleg most számos egyáltalán nem érdekes. Ez a három az érdekes, abból a szempontból, hogy a Habermas azt mondja, hogy azt történt, ugye arra törekedtünk, és ezek sem segélyeztünk, arra törekedtünk, hogy azt megállapítsuk, hogy egy vita helyzetben, vagy egy akármilyen kommunikációs helyzetben nem lehet-e találni a helyzetben azokat a strukturális elemeket, amik segítenek eldönteni, hogy egy igaz konszenzusunk-e vagy nem. És ehhez van szüksége ezekre a segítségekre. Miért? A Habermas azt mondja, hogy a mi kommunikatív kompetenciánk abból áll, hogy képesek vagyunk két szinten, két különböző szintet megkülönböztetni a társadalmasainkban. Az egyik, amikor a tények szintjén egyeztetünk nézeteket. És mondjuk csak arról beszélgetünk, hogy holnap jobb moziba menni, vagy holnap után, vagy érdemes-e 12 forintot adni egy, nem tudom miért, vagy nem érdemes. Tehát ahol mindenben egyetértünk, tulajdonképpen a kommunikáció egy ilyen hétköznapi tény szinten zajlik. Tárgy szinten, ahogy ő nevezi. Most akkor, és ugye ez részét képezi a mi kommunikatív kompetenciánk. Igen, de Habermas azt mondja, hogy vannak olyan helyzetek, ahol úgy észrevesszük azt, hogy ebben a tárgy szintű nézetegyeztetésben valami olyan hibát, hiányosságot merülnek fel, ahol kénytelenek vagyunk valamilyen módon a beszélgető partnerünket arra rákényszeríteni, hogy bizonyos előre elfogadott dolgokat, érvényesség igényeket igazoljon, behatizáljon. Tehát ugye megkérdezem, hogy miért gondolja azt, vagy honnan veszi azt, hogy én akarok neki adni 100 000 forintot. Mondjuk ő azt mondta nekem, hogy nem hozzá hagyjam a 100 000 forintot, hanem hagyjam ma. De ez nem azon vitatkozom, hogy nekem jutalma vagy ez volt, hanem ugye azt próbálom tőle megtudni, hogy milyen alapon gondolja azt, hogy nekem 100 000 forintot kéne neki adnom. Most ez egy nagyon hétköznapi példa, vagy tulajdonképpen arról van szó, hogy amikor úgy tűnik, hogy valamilyen oknál fogva az egyik beszélgető partner megszegte azokat az előfelfeléseket, amik a kommunikációnak ezt a tárgyszintű normális menetét irányítják, akkor képesek vagyunk, és ez a kommunikatív kompetenciáknak a második eleme, fölépni egy másik szintre, egy metaszintre, és a metaszinten nem más zajlik, mint az, hogy rákényszerítjük a partnerünket arra, hogy azt az érvényesség ügyét, amiről nem gondoljuk, hogy meg van sértve, tehát meg lehet sértve, hogy azt ő igazolja. Úgy nevezi Habermas, hogy ezeket az érvényesség igényeket tematizáljuk. Vagyis ha azt gondoltam, hogy ő nem mondott igazat, akkor rákényszerítem arra, hogy igazolja azt, hogy miért igaz, amit mondott. Ha úgy látom, hogy nem őszinte, akkor rákényszerítem arra, hogy a reprezentatizák tekintetében álljon helyt azért, amit gondolt, illetve hogyha úgy látom, hogy a normákat nem helyesen használja, akkor a normák tekintetében kérem, kényszerítem rá arra, hogy igazolja a kijelentéseit. Na most ebben az az érdekes, hogy nincs bíró. Vagyis, hogy ugye ketten beszélgetünk, vagy ugye többen mindegy, de hát egyenlő partnerek vagyunk ebben a kommunikációs helyzetben, egyikünk sem áll a másik fölött, és egyikünk sem mondhatja azt, hogy mivel én úgy látom, hogy te megsértetted az őszintesség igényt, ezért most neked nincs igazad, vagy ezért nem vitatkozom veled, hiszen ő egyenrangú partner. Vagyis, hogy azt mondja Habermas, hogy ennek az egyenlő kommunikáló partnerek között folyó vitának éppen az az egyik strukturális jellemzője, hogy nincsenek fölénk ember biók vagy igazságtevők, vagyis hogy akkor fogok egy érvényességi igényt bizonyítottnak elfogadni, hogyha bárki más is abban egyet tudna érteni. És még bárki más, mert ugye ez egy egyenlőségi modell. Tehát nem mondhatom azt, hogy ő igen, de ő nem, mert ő semmivel nem rosszabb, mint ő. Vagyis, hogy a Habermas szerint ebben az egész modellben az, amikor mi ketten nem értünk egyet, akkor, és ugye fölépünk erre a metaszintre, akkor a metaszinten azt tekinthetem bebizonyítottnak, amit bárki, egy harmadik, vagy egy akármi, vagy be van szerető, bebizonyítottnak tekinthet. Ugyanakkor honnan tudom azt, hogy ez a harmadik vagy negyedik vagy ötödik szereplő, akit bevonok, az valóban egy egyszerű személy. Mert ugye csak akkor alakozhatok én az ő véleményére, ugye mi ketten nem értünk egyet, a harmadik meg lehet, hogy boron, és akkor neki az igazat, most tényleg karikírozom a dolgot. Tehát csak akkor hívhatom meg az akárki más személynek a értékítéletére, hogyha igazam, hogy tudom azt, hogy ez a másik szereplő, az egy észszerű részvevő, de hát ő is be fogja tartani az igazságosságra, az őszintességre és a helyességre vonatkozó feltételeket. De ezzel megint nem tudok meggyőződni, ugye, mert ehhez újabb és újabb szereplőket kéne bevonnom. Tehát tulajdonképpen az egész Habermas-i nyilvánosság elmélet azon az alapon működik, hogy mindenki részt vett benne, vagyis hogy bárki részt vett benne, és hogyha úgy működik az a rendszer, hogy az a bárki, az egy egyszerű részvevője a beszélgetésnek, akkor úgy tudom ellenőrizni, hogy a cselekedeteivel és a kommunikációs aktusaival általában betartja ezeket a szabályokat, akkor vele igaz konstruktúrizható. De mikor tartja be a szabályokat? Tehát honnan tudom ellenőrizni azt, hogy betartja a szabályokat? Hogy őszintén gondolja el, hogy igazat mond le, és helyesen cselekszik-e. Ugye csak akkor tudom elfogadni őt egy a harmadik személy, vagy a negyediket, vagy az ötödiket bírának ebben a helyzetben, hogyha velünk valóban egyenrangú. És honnan tudom azt, hogy velünk egyenrangú? Honnan tudom, hogy, és most jön ugye a lényeges gondolat a Habermasnak, honnan tudom, hogy mindannyiunk fejében létezik egy normatív ami azt mondja, hogy mi akkor vagyunk egyenlőek egy kommunikációs helyzetben, hogyha mindannyian mindig ugyanazokat a beszédaktusokat szabadon megvalósíthatjuk. Tehát, hogyha én egy tábornok vagyok, és ő egy baka, és én azt mondom neki, hogy kis fogpiszkálóval vagy fogkettővel mossa föl a körmetet, akkor ez nem egy egyenlő közötti helyzet, ő nem tudja nekem bebizonyítani, hogy ez egy hülye ötlet, hogy ez fölösleges energia, hogy semmire nem jó. Miért? Mert közöttünk hatalmi
eltérések vannak, ez azt jelenti, tehát a hatalmam hogy tudom mérni, mondja Habermas egy tisztán kommunikatív helyzetben, csak úgy tudom mérni, hogy azt mérem, hogy a két ember, ugye a baba meg a tábornok vajon egyformán használhatja-e az összes beszédaktus típus, és azt fogunk tapasztalni, hogy nem. És akkor erre azt mondja Habermas, hogy tehát akkor tudok igaz konszenzus kötni, hogyha az összes részvevője a kommunikatív helyzetnek használja azt a mértékét, azt a normatív mértékét, hogy ott van a fejünkben, hogy tudjuk azt, hogy milyen egy uralommentes beszédhelyzet. Tehát az uralommentes beszédhelyzet lesz az a kulturális mérték, amihez állandóan hozzákötjük a beszédet. Azokat a beszédhelyzeteket, amikben részletünk, amilyen ráadóan hozzámérjük őket, és ehhez képes tudjuk eldönteni, hogy vajon egy olyan helyzetben vagyunk-e, ahol mindenki szabadon megkritizálhatta, megvitathatta, visszakérdezhetett, rákényszeríthetett engem arra, hogy az összes érvényesítés igényének megfelelje, akkor egy uralommentes helyzet és igaz konzenzusot fogunk eljutni, vagy pedig nem ilyen helyzet, és akkor se lesz igaz konzenzusról, akkor egy kényszerről van szó, akkor rákényszerítem a vakát, hogy mindig itt akar csinálni a vizomot. Mondjuk ez egy nagyon extrém példa. Tehát nem tudom, hogy érthető-e, hogy mennyire szorosan kapcsolódik a nyilvánosság modellhez a kommunikatív szereplés modellje, a kommunikatív kompetenciának a lelképzelése Habermasnál, ahol tehát a kommunikatív kompetencia azt foglalja magába, hogy egész más, mint a Delhánysnál, hogy mindannyian rendelkezünk abban az univerzális képességgel, és ezért mondtam azt, hogy most a társadalmi különbözőségektől visszalépünk egy univerzális modellbe, mindannyian rendelkezünk abban az univerzális képességgel, hogy egyrészt meg tudjuk különböztetni a beszédhelyzeteket, olyan értelemben, hogy tudjuk, hogy most tárgy szinten vagyunk-e, vagy föl kell lépnünk a metaszintre, mert valamilyen szabályt megsértettek, és ha föl lépünk a metaszintre, akkor a metaszinten zajló vitákat mérni tudjuk, vagy értékelni tudjuk a tekintetben, hogy vajon akik részt veszünk benne, mindannyian szabadon használhatjuk az összes lehetséges beszédaktust, és mert akkor egy egyenlő közötti vitáról van szó, ami valódi konszenzusot fog vezetni, vagy nem, és akkor nem. Akkor nem fog egy, akkor egy kikényszerített konszenzusról lesz szó. Most ez a, ha visszacsatolom, ugye itt nem egymás közötti beszélgetés a lényeg, persze azt is ez mindig mérhető. Ugye elmehetek ugye egy vitáról, hogy tudom, hogy hát végül is igazat kellett neki adnom, mert hát csak azért, mert ő a professzor, vagy mert ő a nem tudom én kicsoda. Tehát a magánéletünkben is ez előfordul, de Habermas csak főleg azért érdekli, hogy a nyilvánosságban résztvevő vitákban garantálni tudjuk-e azt, hogy a hatalommal nem rendelkező ember, egyén, kisember, civil társadalmi szervezet képviselője, stb. Az egyenlő eszközökkel vitatkozhat a hatalom a lévőkkel, hogy is visszakérdezhet, rákényszeríthet őket arra, hogy megindokolják a döntéseiket, hogy rájuk bizonyíthassa, hogyha nem a normáknak megfelelően járnak el, hanem őszintén gondolják, amit mondanak, ha nem igaz, amit állítanak, és így tovább. Tehát itt hirtelen borzasztóan fontossá válnak, de most már egy a társadalmi kommunikáció szintjén azok a sikerességi feltételek, amelyek a Dostinnál még csak a hétköznapi magánbeszélgetésekben, ugye egy ilyen hétköznapi szociálpszichológia szintjén merültek fel. A két struktúrális ok, ami miatt tönkre megy a nyilvánosság, az hát egymással összekapcsolódik. Az egyik az az, hogy ugye egy olyan egyenlőség eszmény alapján működik a nyilvánosság, amit nem valósít meg. Tehát azt állítja, hogy mindenki tagja lehet ennek a nyilvánosságnak, ha mindenki érdekében beszél, ugye a közben mindenki beletartozik, a legutolsó szegény ember is, holott az nem lehet részt a nyilvánosságban.